Fölolvasom egy részét ennek a fejezetnek. János evangélium 21. fejezet. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánél a Galileai Kánából, és a Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kimondták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, és rajta halat, és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek és egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Ugye ezt a részt elég sokan ismerjük. Ki az, aki nem hallotta még soha ezt a részt? Van ilyen, vagy ki az, aki már sokszor hallotta, inkább tegyük fel úgy. Rengetegszer. Ez a rész Jézus egy megjelenéséről szólt, már a halála és a feltámadása után. És egy csodáról, ami igazából kivételesen abszolút nem lényeges a történetben. Ugye Jézus a tanítványokkal való együtt töltött ideje alatt már ezt a csodát eljátszotta, vagy hogy úgymond már megtette, hogy sok halat adott az éjszaka semmit nem fogó tanítványok hajójának jobb oldalára. És éppen ezért valahogy ez a rész nem is a csoda köré összpontosul. A csoda maga, az anima nem működik a fordítás? Okay, we are sorry, the translation won't work for tonight. We apologize for you all. We don't know why this machine is demon possessed, most probably. Szóval, and maybe you can go back to the back and anima can help you and she can translate for you there. Jól van. Szóval ez a rész, bár sokat hallottuk, ez a rész, én úgy gondolom, hogy rejt valami nagyon érdekes dolgot. És így az életem során így újra és újra Isten elém hozza ezt a részt. Mert van valami különleges Jézussal kapcsolatban, amit ő megmutat nekünk magából. El lehet gondolkozni, hogy vajon ez a rész miért van benne a Bibliában. Hogy miért van ott a János evangélium a végén ez a fejezet, ez egész hajós történet. Nem tudom, elgondolkoztatok ezen már miért. Én igen. Én úgy gondolom, hogy ez a rész valami sokkal fontosabbról szól, mint a csodáról magáról. Szerintem ez egy pillanat, amikor a tanítványok szívében és gondolkozásában egy nagyon nagy változás történik. És talán ezek közül az egyik főember, akinek nagy változás történik, a szívében az Péter. Mindig Péter van a középpontban. És én imádkoztam azért, és imádkozom azért, hogy most is, hogy beszélek, hogy ez a fordulat, ami a tanítványok szívében megtörtént, ez történjen meg itt ma a mi szívünkbe is. Hogy valami, amit aznap ezzel az egész hajós történettel, az utána levő dolgokkal megértettek a tanítványok, azt mi is megértsük. Mert úgymond ez egy paradigmaváltás volt az ő életükben. Egy teljesen más alapra helyezte az életüket. És ez az egész esemény, hogyha megnézzük ennek a történetét, a környezetét, hogy miben történik, ez a tanítványok életében egy csalódottság egy pillanatában történik. egy kicsit hadd vázoljam föl az életüket eddig a pontig, hogy mi történt velük eddig. Ugye kb. 3 évvel ezelőtt az esemény előtt, ők néhányan egymástól függetlenül, néhányan pedig egymáson keresztül megismertek valakit, aki megváltoztatta az egész életüket. És ez a valaki, ez Jézus volt. És ez a Jézus arra kérte őket, hogy kövessék őt. Oda ment hozzájuk, és azt mondta, hogy hagyjatok ott mindent, és kövessetek engem. És ezek az emberek fölkeltek, és mind lelkileg, mind fizikailag mindent hátrahagytak. Szóval nem csak fizikailag hagytak át dolgokat, hanem lelkileg azt az életet ott hagyták, a gondolataikban is, amit addig éltek. Jézus talált rájuk. Igazából nem ők találták meg Jézust, hanem Jézus jött az útjukba, és Jézus szólította meg őket először. És valami olyasmit adott nekik, amiért érdemes volt mindent ott hagyni. Jézus válaszokat adott nekik. Jézus életet adott nekik. Ők meglátták azt, ők megtapasztalták azt. Nekik nem csak mondták ezt. Ők valójában megtapasztalták azt, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság, az út és az élet, akkor ez így volt. Hogy ők, amikor találkoztak Jézussal, akkor találkoztak az igazsággal, az úttal és az élettel. A legnagyobb igazsággal, ami ezen a világon van. Az egyetlen élettel és az egyetlen úttal, ami ezen a világon van. És lassan, ahogy megismerték őt, elkezdték hallgatni a tanításait, megismerték azt, hogy az ő tanításai, ez tényleg olyanok voltak, hogy semmihez nem hasonlíthatók. Azt mondták, hogy ő hatalommal szólt, nem úgy, mint mások, hatalommal tanított. Megismerték az erejét. Csod, elképesztő pillanatok vannak ebben a három évnek a történetében. Az egyik kedvencem ugyanilyen hajós történet, amikor Jézus föláll, és lecsendesíti a viharos tengert, és a tanítványok, tudjátok, mit csinálnak? Egy pillanatra leesnek a hajó aljára, és azt mondják, hogy ki ez, aki képes még a szeleknek parancsolni? Mi azt hittük, hogy tudjuk ki ez, de ki, ki ez? Ez micsoda? Van ilyen? Létezik ilyen? Szóval megismerték az ő erejét. Megértették azt, hogy ő a Krisztus. Ugye Péter maga mondta ki a Máté 16-ban, hogy te vagy a Krisztus, te vagy Istennek a szentje, és később ugye a János 6-ban. Ugyanúgy, hogy te vagy Istennek a szentje, akit érdemes követni. Hová mehetnénk? Nálad van az örök életnek a beszéde. Ezek a tanítványok szerették Jézust, és Jézus volt a legcsodálatosabb dolog az életükben. Milyen 3 év lehetett? És érthető, hogy amikor Jézus meghalt, akkor egy elég nagy világ omlott össze bennük. Szóval mind az egész 3 év alatt lehetett látni, hogy ők azért nem tudták, hogy Jézus halála az mi fán terem. Szóval ők így értették egyre inkább, hogy ki Jézus, meg mi Jézus, de ezt az egész kereszthalál dolgot, ezt ők nem értették, hogy miért van, meg hogy van. Szóval széthullott a világuk, és mindaz elveszett, amire az életüket feltették, és akkor egy óriási csalódásban volt részük. És nagyon összezavarodottak voltak. De amikor mi itt vagyunk ebbe a történetbe, ezen ők már túl vannak. Azt olvassuk, hogy Jézus 3-szorra jelent meg nekik. Ők már látták a feltámadt Jézust. Ők láttak még valamit, ami még eddig soha. Hogy valaki elmegy a halálba, és onnan visszajön. Ők találkoztak Jézussal. És ez a Jézus megértette velük, elkezdte megértetni velük, hogy mindaz, ami történt, része volt annak a csodálatos tervnek, ami már a világ megteremtése óta Isten szívében van. Hogy mindez nem egy véletlen, mindez nem valami, ami egy ilyen balul elsült történet, ami lehetett volna jó is, de most mégsem. Mégis én úgy gondolom, hogy ez a történet csalódottságról szól. De ez a csalódottság most már nem Jézushoz kötődik. Ők csalódottak, és valami nincsen rendben velük, mert valami olyan helyen vannak, ahol nem kéne lenniük. Valami olyan dolgot csinálnak, amit nem kéne csinálniuk. Ugye, Jézus emberhalászoknak hívta el őket. Jézus, olvassuk, hogy azt mondta nekik, hogy várjanak az Atya ígéretére. Jézus azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálemben. Jézusnak volt egy küldetése, és ezt képest ők Galileában pecáznak, hajóznak. Szóval valami nem stimmel velük. Viszont nem Jézus miatt. A tanítványok ezen a ponton, bár ezt nem mondja ki így az ige, hogy a tanítványok pedig csalódottak voltak, de én úgy gondolom, hogy a tanítványok csalódottak voltak, és volt bennük kételkedés, és volt bennük összezavarodottság, de már nem Jézus miatt, hanem saját maguk miatt. A saját helyüket nem értették. A kételkedés, hogy mindaz, amiben eddig hittek, valóság lesz, létrejött, az nem Jézus miatt volt bennük, hanem saját maguk miatt volt bennük. Nem amiatt, amit Jézusban láttak, hanem amiatt, amit saját magukban láttak. Valószínűleg fölmerült a kérdés, hogy biztos annyira jó lesz, biztos működni fog ez nekünk? Biztos lesz ebből valami? Oké, Jézus feltámadt, Jézusnak minden szava igaz, de valamit találtak magukban, mi kétkedésre indította őket. Azt hiszem azért ezt az érzést ismerjük, nem? Hogy oké, Isten szava igaz, meg Isten nagy dolgokat tesz, Bélába, meg Józsiba, meg ezt én elméletileg el tudom ezt fogadni. De néha megnézem a saját életemet, és nehezen tudom elhinni, hogy bármi jó születik ebből. Vagy hogy néha meglátjuk magunkat, vannak olyan tapasztalataink saját magunkkal kapcsolatban, ami után csalódottság vesz úrrá rajtunk, ami nem segít sok-sok olyan igazság, amit a Bibliából meg a gyülekezetben hallunk. Ezek a tanítványok meglátták azt, hogy mit tudtak tenni Jézus nélkül. Ez volt a csalódottságuk alapja. Ugye az előtte levő 3 év az arról szólt, hogy ők Jézussal voltak. Lehet, hogy nem voltak nagyszerű fickók, de ott volt mindig Jézus, aki azt mondta, hogy ne félj, még engem látsz. És bár belekerültek szituációkba, nagyrészt Jézus csinálta a dolgokat. Szóval ez itt az evangélium Jézus evangéliuma, és nem a tanítványoké. És az evangéliumban Jézus cselekszik, a tanítványok ott vannak, statiszták, hogy részt vesznek, Jézus bevonja őket, de azért itt Jézusé a fő hangsúly. És ez így is van jól, mert van egy-két pillanat, amikor a tanítványok is magánakciókba kezdenek, és elég ciki helyzetek jönnek. Égessük föl a falut, húzzatok innen gyerekek, nem mész a keresztre Jézus, távozz tőlem sátán. Szóval azért így voltak pillanatok, amikor okosak voltak. Nem, én vagyok a legnagyobb. Hülye vagy, megverlek, én vagyok a legnagyobb. Szóval ezeket a részeket olvassuk a tanítványokról. De eljött egy pillanat, hogy Jézus elment, elkezdődik egy küldetés, és el tudjátok képzelni, hogy akkor most ott állnak együtt, és akkor most mi nekünk kell valamit csinálni, és amit így eddig csináltak, az nagyon gáz volt. Hát ők Jézus legfontosabb pillanatában elrohantak. Hát Péter nyilvánosan meg is tagadta. Háromszor. És nem nagyon tudták, hogy merre kéne menni, nem nagyon tudták, hogy mi lesz. Szóval Jézus már nincs itt, néha megjelenik, előjön, de amúgy meg nincs itt. És így nekünk kéne ezt a dolgot előrevinni, de valószínűleg szembesültek azzal, hogy eléggé leszerepeltek. Jézus fölment a keresztre, ők meg elfutottak. Azért ez egy eléggé ciki pillanat. És Péter személyes életében szerintem, az ő életében lehet igazán látni ennek a csalódottságnak a hatalmát. Mert képzeljétek el Pétert, ő tudta ki Jézus, ő látta Jézus, és ő volt az egyik, aki meg kétszer kimondta, hogy ő Istennek a szentje, hogy ő a Krisztus. És Péter bátor volt ugye Jézusért, ő kilépett a hajóból, ő hajlandó volt, azt mondta Jézus, ha te mondod, én kimegyek. Szóval neki volt hite. És Jézus nagyon szerette Jézust. Péter nagyon szerette Jézust. És amikor ő azt mondta az utolsó vacsora ideje alatt, hogy én az életemet adom érted, akkor Péter nem a levegőbe beszélt, ő ezt komolyan gondolta. És Péter tudta, hogy Jézus érdemes arra, hogy az életét adja érte. És Péter 3-szor megtagadta őt. Mekkora csalódás, hogy én ez vagyok. És ez a csalódás, ami úgy gondolom, hogy ebbe a történetbe összpontosul. Ez az a pillanat, amikor Jézus egy tanítványában összeomlik egy építmény, ami a saját hűségén, kitartásán és odaszántságán alapul. Ami arról szól, hogy én mit teszek Jézusért, akiről tudom, hogy érdemes mindent odaadni. Péter tragédiája az az, hogy Péter, amit megértett ebből az történetből, amit evangéliumnak hívnak, az az, hogy itt van Jézus, és az életemet akarom adni érte. Pedig az evangélium nem erről szól. az arról szól, hogy Jézus adja az életét a Péterért. Nem arról, hogy a Péter adja az életét a Jézusért. És ez a fajta félreértés azért bennünk is föllelhető. És fölüti a fejét. Lehet, hogy nem ilyen nagy dolgokból, hogy háromszor megtagadjuk, meg elfutunk a keresztől, de lépten nyomon ott van bennünk az, hogy mi azt érezzük, hogy nekünk kell valamit tennünk. Hogy nekünk valami alapot teremteni kell arra az életre, amire Isten elhívott. És mi van akkor, amikor megtapasztaljuk, hogy nincs ott az az alap? Márpedig megtapasztaljuk. És tipikus az, ami itt történt a tanítványokkal, tipikus az embereknél az, hogy ha valamire nagyon odaszánja magát, mert azt mondja, hogy ezt érdemes csinálni, és nagyon beletörik a bicskája, akkor az ellenkező irányba indul el. Én el tudom képzelni ezt a délután estét, úgy ülnek a korláton, képzeld a tanítványok Péterrel, kóla a kézben, és síri csend van, ülnek, és itt telnek a napok. És akkor Péter egyik nap, Peca, és akkor elmennek halászni. És így, vagy sőt, lehet, hogy ez egy olyan pillanatban történt, amikor nem is csak így ültek tehetetlenül, hogy hát most ezután hova? Ezután mit csinálunk? Mi a következő lépés? Mert amit mi eddig léptünk, az nem vezetett sehová. El tudom képzelni, hogy nem így ültek, hanem depressziósan. Amikor az ember ül, és csak forog az agya, szorong, gondolkozik, agyal, hogy mit tudna ő tenni, hogy tudna ebből kitörni, elemzi a múltat. El tudom képzelni, hogy Péter ült, és újra játszott a fejében. Esküszöm! Hát itt görbüljek meg! Legyen 10 gyűrűm ujja meg egy se, hogyha én ismerem ezt a Jézust. Mert azt mondják, hogy esküdözött, meg átkozódott. És hogy a fejébe ott forog ez. És el tudom képzelni, amikor Péter egy ponton azt mondja, hogy nem bírom, én megyek halászni, sziasztok. És akkor mondják a többiek, nem megyünk mi is. És mennek halászni. És ez igazából nagyon nem az, amit Jézus mondott, hogy tegyenek. Ugye ezt látjátok, mert a legutolsó, a Lukács evangéliumának a végén láthatjuk azt, hogy Jézus azt mondta, hogy maradjanak Jeruzsálembe. Jézus terve az volt, hogy maradjanak Jeruzsálembe. Hogy várják meg a Szentlélek ígéretét. És hogy menjenek és tegyenek tanítványá minden népet. Hogy legyenek emberhalászok, ők meg kimennek halakat halászni. De valahogy az volt bennük, hogy hát valószínűleg ez a történet, ez lecsengett. Vagy hogy így Péter eddig azt hitte, hogy az életét adja Jézusért, Péter most meg már tudja, hogy max halászni tud Jézusért. Ez mekkora, el tudjátok képzelni, hogy mekkora csalódás lehetett, hogy Péter onnan indult el, hogy halászik, majd oda jön a Jézus, és azt mondja, hogy gyere, kövess engem. És az egész történet végén Péter azt mondja, hogy hát mindezek után, amit én tudok csinálni, az, hogy elmegyek halászni. Néha nem érezzük ennyire reménytelennek magunkat. Szóval vannak szerintem, akik meg tudják érteni ezt a helyzetet. Szóval a tanítványok fejében, meg Péter fejében összeomlott egy építmény. És ez a fajta csalódás szerintem nagyon sok emberrel meg tud történni. Hogy azon gondolkozunk, hogy hogyan fog működni ez az egész, hogyha én nem teszem bele a részem. Vagy igazából a csalódás általában abból következik, hogy az embernek van egy rossz elvárása. Egy rossz gondolkozása. Hogy valakinek valamit valahogyan kéne csinálni. Aztán ez a valaki nem úgy csinálja, és mi csalódunk. És vannak olyan pillanatok, hogy mi vagyunk azok a valakik, akik nem úgy csináljuk a dolgokat, mint ahogy mi gondoljuk, hogy fogjuk. És sokan vannak így az egyházon belül, keresztények, gyülekezetekben. Sok gyülekezet táplálja ezeket az elvárásokat emberekbe. És sokan, akár a saját maguk generált elvárások alapján, vagy gyülekezet által generált elvárások alapján, elérnek egy olyan pontra, hogy szembesülnek azzal, hogy nem tudják beteljesíteni ezeket az elvárásokat, és a szívükben egy automatikus reakció van, ami azt mondja, hogy ne hagyjuk az egészet. És vannak keresztények ma itt Magyarországon is, de a világban még többen, akik ilyen elvárások miatt, meg olyan csalódások miatt, hogy be kellett látniuk, hogy képtelenek ezeket betölteni, ilyen elvárások és ilyen csalódások miatt nem járnak gyülekezetbe, élnek a világba. És azt mondják, hogy én ezt csinálom, úgyse tudok többet tenni. Mert amit kéne csinálni, az ez, ting-ting-ting-ting, és van egy listájuk. Akkor keresztény lennék, akkor rendes, akkor rendben lennék. mert járnék rendesen egy gyülekezetbe, imádkoznék. Szóval sokan vannak azok, akik azt érzik, hogy valamit csinálniuk kell, hogy ők rendben legyenek. És ez nem csak szolgálatra vonatkozik, hogy én szolgálom Istent, hanem ezek lehetnek ám jellembeli kérdések. Hogy én a jellememben olyan vagyok, mint amilyennek lennem kéne. Ez az elképzelés, én megtérek, és ez leszek. És nem az vagyok. Vagy megtérek, és én várom azt, hogy alázatos, hogy elég türelmes, hogy elég irgalmas legyek, és nem vagyok az. Hogy a problémákat úgy kezeljem, ahogy kell, és nem kezelem úgy. Hogy a kapcsolatokban úgy viselkedjem, ahogy kell, és nem viselkedek úgy. Hogy jó döntéseket hozzak, és nem hozok jó döntéseket. Hogy le tudjak rakni rossz szokásokat, és nem rakok rá rossz szokásokat. Emberek sokszor valamivé akarják tenni magukat. Mert úgy gondolják, hogy erről beszélt mindvégig Isten. Péter úgy gondolta, hogy erről van itt szó. Hogy én meghalok Jézusért, én kiállok Jézusért, én kitartok Jézusért. És sokan rá kell, hogy ébredjenek, hogy képtelenek saját erejükből élni ezt az életet. És vannak, akik ennek reakciójából elmennek Istentől. Vannak ezek a olyan, mint egy csúzli, hogy az elvárások, a törvények, pakoljuk magunkat, és húzzuk a csúzlit, és egy ponton így elpattan, és így kilő bennünket a másik irányba. És azt mondom, hogy elég, én belevetem magam, én nem fogom többet azt mondani magamnak, hogy én ezt a kívánságot nem teljesítem be, zúgy bele, beleugrok, mert nem bírom ezt csinálni. És sokszor ezek az emberek, miután elmentek Istentől, éhesek, és olyanok, mint a tanítványok. Hát nézzük meg, hát ezek a tanítványok nem fogtak az égvilágon semmit. És reggel, amikor Jézus jött, hogy van-e valami ennivalótok, nem volt náluk semmi. Teljes pusztaság, kietlenség, terméketlenség az az élet. És van sok olyan ember, aki megtért, és elment Istentől, és az életük kietlenség és puszta, terméketlenség. Nem fognak semmit. Ott vannak, ahol nem kéne lenniük, és azt csinálják, amit nem kéne csinálniuk. És igazából az életük üres, és vágynának Istenre. De sokszor azért nem jönnek el a gyülekezetbe, azt mondják, hogy hát nekem kéne valamit csinálnom, valami ennek lennem. Majd ha összeszedem magam. Majd ha rendbe hozom az életemet. Mint hogyha a gyülekezet az a hely lenne, ahol csak rendbe hozott életű emberek jönnek. Inkább olyanok vagyunk, mint egy kórház. Mindenki tolnak be kocsival. Tolok, hogy így jövünk, hogy így bejövünk, vagy bekúszunk mankóval, hogy gyógyítsanak bennünket, mert nem vagyunk egészségesek. Szóval így álltak ezek az emberek. És nézzétek meg, milyen volt Jézus. Elképesztő. Itt vannak kicsit föladva az életet, meg föladva azt az elhívást, amit Jézus adott nekik. Úgy, hogy buktak, hogy elhagyták Jézust, elárulták őt, egyesek megtagadták őt, és most ott vannak, ahol nem kéne lenniük, és azt teszik, amit nem kéne tenniük. Nézzétek meg Jézust. És én emiatt a történet miatt, emiatt a rész miatt akarom ezt tanítani, mert a csalódásról mindenki tud. Arról nem kell sokat tanítani, mert az a csalódás érzése ott van bennünk anélkül is néha. De ez a szeretet, ami itt van Jézusban, az elképesztő. Az a szeretet, amit mutat a tanítványok felé, az egyszerűen elképesztő. Azt olvassuk 4. verstől, amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiam, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Itt vannak ezek az emberek, ahol, akik nem azon az úton járnak, amin kéne járni. És Jézus hogy mutatkozik be? Mert nézzétek meg, ők még nem tudják, hogy ez Jézus. Az elején, amikor Jézus kérdez tőlük, hanem utána, 7. vers azt mondja, hogy ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Az Úr az. Mi volt az a dolog, amivel Jézus, mi volt az a cselekedet, amivel Jézus nyitott, amivel megérkezett, ami után János az a tanítvány, akit Jézus szeretett. János azt mondta, hogy ez az Úr. Mi volt? Sokan azt mondanák, ugye, hogy Istent onnan lehet fölismerni, hogy öreg, van egy hosszú mutató ujja, és nagyon mérges. Nagyon-nagyon. Általában miattam. hogy Isten hangja az a belső hang. Figyeljetek, ez fontos. Sokan azt gondoljuk, hogy Isten hangja az a belső hang, aki állandóan azt mondja, hogy ez nem elég jó. Hogy nem jó, amit csináltál. Nem jó helyen vagy. Nem jó dolgot tettél. Nem jókor tetted, és nem jó módon tetted. Hogy ez a szorongó, ez a károsztató hang Isten. De tényleg ez lenne Istennek a hangja? Így mutatkozik be egy Isten az embernek? Akár akkor, amikor nem ott van, ahol lennie kéne, és nem azt teszi, amit tennie kéne. Ilyen az Isten hangja. Mert tudjátok, a Biblia nem így mutatja be Istent. Jézus az ő megtestesülése. Jézus az Isten a testben. Ahogy Jézus viselkedik, ahogy Jézusról olvasjuk, ahogy viselkedik és beszél, így viselkedne Isten. Ő, ha gondolkozunk, hogy milyen Isten, mit tenne Isten, Isten azt tenni, amit Jézus. Ők egyek. Ők egyek. És így mutatkozik be itt Jézus. Így jön oda hozzánk. Rájuk kiált, hogy mit csináltok ti itt? Hát mi van veletek, gyerekek? Hát ez ennyi volt a 3 év? Hát most komolyan. Mennyi mindent kaptatok? Mennyi mindent láttatok? Mennyi mindent adtam nektek? Ennyi volt? De nem így érkezik meg. Nem, hanem az ő tehetetlenségükben, a terméketlenségükben, a kilátástalanságukban egy segítő hang. Ez az első hangja. Ez itt, hogy mi van nektek? Hát semmi. Akkor dobjátok ki a hálót, jobb oldalt. Hogy segít nekik az életükben egy teljesen üres életben. Egy olyan dologban, ami igazából nem is számít. Meg is átkozhatta volna. Elátkozom ezt a halászást. Mert ez nem az én akaratom, mert nem engedelmeskedtetek nekem. De nem így mutatkozik be, hanem megáldja a halászás. A teljesen butaságot, amit csinálnak, aminek semmi értelme nincsen. Jó, talán van értelme, mármint lenne, hogyha fognának halat. De azt ugye meg nem fogtak. Így mutatkozik be, ezzel a szeretettel, hogy rátekint a terméketlenségükre, és egyből segít. És ekkor ismerték föl, És végig gondoljuk, hányszor jelent meg Isten így az életünkben, nem? És gondoljátok végig, hogy hányszor volt az, hogy a mi szívünkben, a mi életünkben Isten nem úgy jelent meg, hanem úgy, hogy bejött és segített. Hogy mi nem jó irányba mentünk, de ő megáldott és segített. És ez még semmi. Mert azt olvassuk, hogy ugye Péter kiúszott, és amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háró. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek és egyetek. Jöjjetek és egyetek. És adott nekik halat és kenyeret. Reggelit készít nekik. Reggelit készít azoknak az embereknek, akik a szívét, lelkét 3 évig belöntötte, akik elhagyták őt, elárulták őt, és nem azt teszik, amit kéne. Reggelit készít. Milyen szeretet ez, milyen gyakorlati, gyengét szeretet ez, ami Istenben van benne. Így fogadja őket, hogy gyertek, egyetek. Biztos kifárasztott titeket, hogy olyan buzgón csináltátok azt a dolgot, amire annyira nem mondtam, hogy csináljátok. Gyertek, egyetek. Hogy törődés és szeretet van benne. Nem megveti, nem leszúrja, nem megbünteti őket, nem szemrehányásokkal bombázza, nem reggelit készít. Szerintem ez elképesztő. És Isten ilyen. És ha úgy vagy itt, hogy te ismered őt, hogy ismerted őt, vagy találkoztál vele, és te letértél az ő útjáról. Pontosan tudod, hogy nem azt teszed, amit kéne. Pontosan tudod, hogy nem ott vagy, ahol lenned kéne. Akkor tudd azt, hogy Isten ma itt, ezen a helyen nem lesz úr, nem megbüntet, nem ideges, hanem az egyetlen dolog, ami adni akar neked, az reggeli. Az reggeli. Gyere, egyél, de jó, hogy itt vagy. De örülök, hogy itt vagytok. Gyertek, egyetek velem. Mennyire szeret bennünket Isten. Isten gondoskodni akar, Isten meg akar bennünket áldani. És Péter ismerte ezt a szeretetet, csak azt hitte, hogy ez a szeretet már nem lehet az övé. De amikor rájött, hogy ez a szeretet megtalálta őt, akkor rájött arra, hogy ez a szeretet utána jött, akkor is, amikor ő elindult az ellenkező irányba. amikor rájött arra, hogy ott a szeretet, akkor fogta ezt, kiugrott a hajóból. Hogy Jézus, itt van, és kiugrott, és ment felé. Ez az élete, ez a szeretet az élete. Ismerjük mi így ezt a szeretetet? Így ismerjük Istent? Ez az, amit látunk belőle? Így gondolunk rá. Mert azt hiszem, hogy ha ez, amit látnánk belőle, így gondolnánk rá, akkor megváltozna minden. Megváltozna minden. Mindent átírna ez a szeretet. Mert ő ilyen. Ő ilyen. Ilyen maradt, ilyen volt, ilyen most, és ilyen lesz mindörökké. Ilyen Isten. És ez még semmi. Mert nem csak reggelit készített. Mert sokan gondoljuk azt, hogy oké, Isten szeret engem. De ezek után az lesz, hogy húzd meg magad, és kapod a reggelit. Szót se többet. De Istennek volt egy terve Péter életére. És Péter úgy gondolom, hogy a nagy rajtad építem meg, vagy ezen a kijelentésen építem meg a egyházamat, meg emberhalászát teszlek, mondatokat már rég elfelejtette. Én leszek egy jó halászó, pecázó keresztény. Jézus szeret, de a többit hagyjuk. De nem ez történt, mert nézzétek, mi történik annál a reggelinél, ott a tűz mellett. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem. Ezért azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta, legeltesd az én juhaimat. Talán Péter azt hitte, hogy azon a helyen van, hogy igazából így elbukta az elhívását. De csodálatos azt látni, hogy Isten szívében, Jézusnak a tervében, Péter mindezek után pontosan ott van, ahol lennie kellett. Jézus szerette volna, hogy az az építmény összeomoljon, ami Péter hűségén állt. Mert figyeljetek rám, és ezt jegyezzétek meg jól. Isten soha nem fog egy olyan építményt építeni az életünkben, ami a mi hűségünkön áll. Ami a mi szeretetünkön áll, ami a mi jóságunkon áll, ami a mi odaszánásunkon áll. Ez az élet nem ilyen alapon működik. A mi életünk kegyelemből működik. És az időszakok, ami Péter életében is volt, és lehet, hogy ez most pár napos időszak, ami lehet, hogy a mi esetünkben több hetes, vagy hónapos, vagy akár éves időszak. De ezek az időszakok fontosak. Azok az időszakok, amikor csalódunk magunkba. És lehet, hogy te úgy vagy itt, hogy küszködsz minden körmöddel, kézzel, lábbal, hogy kitarts. Hogy olyan legyél, aminek érzed, hogy lenned kéne. Hogy az a valaki maradj, akiben te elképzelted ezt a tervet. Ugye? Van itt a nagy terv, és itt vagyok én. És nekem ez a szerepem, és ilyennek kell lennem. És akkor fog működni az egész. És így érzed azt, hogy már rezeg a léc, és nem tudsz olyan maradni, és mindent megteszel, hogy olyan maradj. Én ismerem, én sokat voltam ezen a helyen. Nagyon sokat. De Jézus direkt engedi azokat az időszakokat, amik olyan helyzetekbe hoznak, amikor nem tudunk olyanok lenni, amilyennek lennünk kéne. És csalódnunk kell magunkba is. És azt érezzük, hogy kudarc. Nem tudom, hogy lesz Istennek az elhívása. És ez a hely, ahol megtapasztalja az ember Isten kegyelmét. Ahhoz, hogy Isten kegyelméből éljünk, el kell érnünk magunk végére. A saját erőnk végére. Ahhoz, hogy egy olyan életet éljünk, ami nem a nagy elhatározásból, nem a nagy odaszánásból fakad, hanem kegyelemből van. Az élet, ami kecses. Amiben arról beszélünk, hogy Isten milyen csodálatos dolgokat tesz. Ahhoz nagyon sokszor el kell érnünk a saját végünkre. Mert ez általában akkor érkezik meg, amikor eljutok oda, hogy nem tudok bízni magamba. De Jézusban még ilyenkor is lehet bízni, és tudjátok, Jézus az elejétől fogva tudta, hogy nem lehet bízni benned, meg bennem. Őneki ez nem annyira nagy meglepetés. Nekem annál nagyobb volt. Mert úgy gondoltam, ha már tudom ki Jézus, meg annyira szeretem, meg ennyi mindent láttam, akkor már biztosnak lesz valami hatása. De néha nincsen. Aki átélt ezt az időszakot, annak egy új alapra épül az élete. Arra az alapra, ami Jézusnak a hűsége és szeretete. Ami kegyelemből munkálkodik, amiből hiányzik, tudjátok, micsoda? Ó, de szeretem ezt. Amiből hiányzik az erőlködés. Erőlködés. Annyit erőlködünk, annyit próbálkozunk. Olyannak lenni, mint amilyennek kéne lennünk. De amit az ember rájön arra, hogy nem tud olyan lenni, amilyennek kéne lennie, és Jézus mégis felkínál egy életet, és felkínál egy elhívást, abban békesség van. Jézus idejött, és Péternek azt mondta, hogy legeltesd az én bárányaimat. Legeltesd az én juhaimat. Én tudom, ki vagy, tudom, mit tettél, de tudod mit? Én mégis rád bízom őket. Mégis rád bízom ezt az egész elhívást. Jézus azt mondta magáról, hogy én vagyok a szőlőtű, mi meg a szőlővesszők. Ezt mondja János 15-ben, 4. és 5. versben, hogy ha megmaradtok én bennem, akkor teremtek gyümölcsöt. Nélkülem semmire se vagytok képesek. És annyit erőlködünk azon, hogy a dolgok olyanok legyenek, amire úgy gondoljuk, hogy Isten elvárja az életünkben. Annyit erőlködünk azon, és Jézus azt mondta, hogy nem a gyümölcs a lényeg, hanem az, hogy megmaradjunk a szőlőtőn. Hogy azt a szeretetet, amit én itt előbb leírtam, amiről ez a történet szól, azt a kegyelmet, amivel tele van Istennek a szíve, hogy azt megtapasztaljuk, hogy abban megmaradjunk. Hogy azt élvezzük, hogy nap mint nap abból táplálkozzunk. Sokunknak bűntudata van, hogy nekem a feladatom van. Hogy olyan legyek, hogy egy jó bizonság legyek. Hogy megbocsájtó legyek, hogy kitartó legyek, hogy keményen szolgáljak, hogy odaszánt legyek. Ez a feladatom. Én nem engedhetem meg magamnak, hogy élvezzem az életet. Jézus meg azt mondja, hogy táplálkozz belőlem. Az egyetlen dolog, amit kell tenned, hogy megmaradsz bennem, megmaradsz a szeretetembe, élvezed azt. Csak abból táplálkozol. És tudod, mi lesz az eredménye? Aha. Gyümölcs. Az a gyümölcs, amiért eddig erőlködtél volna. Az kijön magától. Az kijön magától. És tudjátok, ez az az új alap, amire Isten el akarta vinni Pétert, Jánost, az összes tanítványt. Hogy tudjátok mit? Ti bukott emberek vagytok. Én meg nagyon szeretlek titeket, és én nagy dolgot akarok csinálni továbbra is. Úgy, mint régen, amikor itt voltam veletek. Akkor is arról szólt, hogy ti ilyen emberek vagytok, én meg ott vagyok, és nagy dolgot teszek. Ezek után is úgy lesz. És nincs itt semmi magánakció. Nincs itt semmi az, hogy én nagy dolgokat teszek. Jézus tesz nagy dolgokat. És ez az evangélium. Isten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem ő tudja, hogy szükségünk van az ő szeretetére, hogy jók tudjunk lenni. Jézus nem azért halt meg, és nem azért vállalta a bűneinket és az erőtlenségeinket magára, mert jók vagyunk, hanem mert szükségünk van az ő szeretetére és elfogadására ahhoz, hogy jók lehessünk. A Szentlélek nem azért jön, és nem azért a pártfogónk, és segít bennünket, és emel föl bennünket, mert jók vagyunk, hanem csak akkor tudunk jók lenni, hogyha ő idejön, és fölemel, és pártfogol bennünket. Az Atyának a feltétlen elfogadó szeretete, a Fiú teljes azonosulása a bűneinkkel és erőtlenségeinkkel, és a Szentlélek állandó teljes, állandó fölemelő ereje. Ezek azok, amiket Isten akar hozni nekünk. És ez az, amit meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy bármilyen módon más életet éljünk. És itt kezdődik minden. Nem itt ér véget, hanem itt kezdődik minden. Ahogy most befejezzük, és dicsőítünk, és imádkozunk, én szeretnék bátorítani titeket valamire. Hogyha te úgy vagy itt, hogy eddig erőlködtél, akkor én kérlek valamire, hogy semmit ne csinálj most. ahogy kezdődik a dicsőítés, ez az időszak semmiről nem szól. Csak arról, hogy beledőlsz ebbe a kegyelembe, mint egy nyugágyba, az ő jóságába, és csak élvezed azt. És tudod, mi történik? Följön a szívedből a dicsőítés. Sokan itt vagyunk, és azt érezzük, hogy dicsőítenünk kell. Dicsőítenünk. Nem? Én szoktam csak így lenni? Nem mondjátok már. Legyen ez egy pillanat, amikor azt mondjátok, hogy Istenem, hadd tapasztaljam meg a jóságodat, a szeretetedet. Tudjátok, az apostolok mind ezen az alapon éltek. Olvassátok el otthon a Róma 8:35-37-et. Pál azt mondta, sőt, föl is olvasom. Pál azt mondta, kiválasztanál minket Krisztus szeretetétől, nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójókat, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Hogy mindenen az ő szeretete által diadalmaskodunk. Pál azt mondta a 2 Korintus 5:14-15-ben, hogy az ő szeretete szorongat engem. János azt mondta, 1 János 4:10-ben, hogy Isten szeretett bennünk. A szeretet az, hogy ő szeretett előbb bennünket. Minden ebből indul ki. Minden ebből a szeretetből. És én imádkozom, hogy legyen ez az idő az, amikor mi megtapasztaljuk ezt. És hogyha te úgy vagy itt, hogy az életed egy olyan helyen van, ahol nem kéne lenni, és azt teszed, amit nem kéne csinálni, akkor legyél olyan, mint Péter. Hát nagyon gyorsan ugorjál ki abból a hajóból, és kezdjél úszni a part fele. Mert Jézus ott csinálja a reggelit neked. Ott csinálja a reggelit neked. És ha úgy vagy itt, hogy még soha nem találkoztál ezzel Jézussal, akkor ne menj el úgy, hogy nem találkozol vele. Ő az életét adta érted. Azért, hogy megbocsássa a bűneidet. És te mit teszel ma? Elfordulsz ettől a szeretettől? Látod, hogy mi nem gyülekezetet prédikálunk, nem valami vallást prédikálunk. Mi Isten szeretetéről beszélünk, ami valódi, ami igaz. És te mit csinálsz ezzel? Elfordulsz ettől? Azt mondod, hogy nem kell. Mert elmondom, hogy életed legnagyobb hibáját teszed, hogyha ezt teszed. Legyél ma olyan valaki, aki megnyitja a szívét erre a szeretetre, és azt mondja, hogy itt van, Isten, mit akarsz az én életemmel tenni? Tedd, amit akarsz, mert te jó vagy, mert te szeretsz, én látom.